azt gondoltam, hogy teljesen önkényesen két témakört szeretnék azt is csak röviden ismertetni, mert sajnos az időkeret, a 20 perc az meglehetősen szűkös, de igazából ráadásul két témában 20-20 perces előadásom, amit általában 30 perces előadásból lerövidítve szoktam elmondani. Na most ez azt jelenti, hogy nagyon ütemesen és tényleg csak jelzésértékűen próbálom az információkat átadni. Gyakorlatilag ez a két terület, a területi információs rendszer, ami egy működő, létező rendszer, annak az elérhetősége, tartalma lesz majd az előadás témája, a másik pedig egy egységes elektronikus közműnyilvántartás tervezett szabályozási koncepciója, amivel nincs, nem csak a szabályozás, hanem egy egységes elektronikus közműnyilvántartás sem. Hogy valahogy visszamenjünk az alapokhoz, a területfejlesztési törvény, ami mind a területfejlesztésről és a területrendezésről is szól, és 1996-ban fogadták el, azóta ugye módosult, de az alap filozófiája nem. Gyakorlatilag az ország területi kiegyensúlyozott fejlődését, térségei, társadalmi, gazdasági, kulturális fejlődésének előmozdítását célozza meg. Európai Uniós alapelvekre épül, gyakorlatilag az Európai Unió regionális politikájára és azoknak az alapelveire. Így határozta meg az eszközrendszert és a célokat, illetve az intézményrendszert is így építette föl. Gyakorlatilag meghatározta, hogy mi a területfejlesztési politika, gyakorlatilag ez bizonyos beavatkozások sorozata azért, hogy az alap célt elérje, fejlesztési stratégiai célok megfogalmazása és annak értékelése, és ezt hosszabb időtávra határozza meg. A másik, amit megint önkényesen kivettem, mert ez többek között ez egy eleme a törvénynek, a területrendezési tevékenység, amit én úgy érzek, hogy nagyon markánsan a területi adatokhoz kötődik, hisz az egyik értelemben egy folyamatos egyeztetési és koordinatív feladat, amíg a tervek elkészülnek és elfogadja az adott önkormányzat. A másik pedig, ami a tervező feladata, hogy egy szűkebb értelemben egy műszaki tevékenység, tehát rendkívül sok téradattal kell dolgoznia, téradattal foglalkoznia. Meghatározta a területrendezési terveknek a rendszerét, gyakorlatilag ez egymásra épített rendszer, tehát figyelembe kell venni a magasabb rendezési tervnek az előírásait, az alacsonyabb szintek esetén. Tehát van az országos, megyei, külön kiemelt térségi rendezési terv az agglomerációra, a Budapest agglomeráció és a Balaton kiemelt üdülőkörzetre készül. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy az országos területrendezési tervet a kiemelt térség együtt az országgyűlés fogadja el, a megyei területrendezési terveket természetesen a megyei önkormányzat és a település rendezési terveket pedig a települési önkormányzatok. Elhatározta a törvény azt is, hogy mindezekhez, a célokhoz egy úgynevezett területi információs rendszert rendel, tehát gyakorlatilag egy technikai hátteret biztosít, és annak a szabályozását rábízta a kormányra, tehát a részletes szabályozását, hogy hogyan, kinek, milyen adatszolgáltatással kell ezt a rendszert működtetni, üzemeltetni, mi az, amit ebből alkalmazhat. Alapvetően, ha bármilyen szinten, akár a kormány, akár az államigazgatási szervek, vagy az önkormányzatok valamilyen szinten be akarnak avatkozni a saját térségük fejlődési folyamataiba, akkor anélkül, hogy ismernék a gazdasági folyamatokat, társadalmi folyamatokat, környezeti, természeti állapotot, kulturális örökséget, vagy a műszaki infrastruktúra elérhetőségét a területnek, anélkül igazából jó döntéseket nem tudnak hozni. A területi adatok alkalmazás és szél rendkívül széles körű, hisz a tervezéstől kezdve ugye feladatok időnkénti számonkérése is szóba került, tehát országgyűlési beszámolókat kell például a területi folyamatok alakulásáról, valamint hát olyan segédeszközöket is kell alkalmazni, például az elmaradott térségek lehatárolása, ami a területfejlesztési eszközök, források felhasználásának hatékonyságára is utalhat például, de hát minden egyéb más folyamat lekezelhető ebben. És hát természetesen, mivel Európai Uniós tagságunk jelentéstételi kötelezettséggel is jár, az Európai Uniós források felhasználására ilyen jelentésekkel kell valójában bizonyítani azt, hogy amire kértük a pénzt, az jó célokra fordítottuk. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy az elhatározások, tehát a döntéshozó minden esetben valamilyen szinten beavatkozik ezekbe a folyamatokba. Tehát ezekhez, ha nem reális és megfelelő adatokat használ, akkor nem éri el a célját. És hát természetes, hogy az a kevés forrás, mert a források azok mindig ezt a minősítést kapják, szűkösek, azoknak a felhasználása, hogy éppen mikor milyen területet, térséget, vagy milyen célokat támogat, akár az Európai Unió, akár a hazai területpolitika, az is ilyen téradatoknak a felhasználásával jár. És természetesen, hogy a támogatásoknak a kihelyezése is. A folyamatok menet közbeni értékelése mindenképpen szükséges, mert időközben célszerű beavatkozni, hogyha valamilyen nem megfelelő, nem kellően jó irányba mennek a dolgok. És hát természetesen a monitoring, tehát a végén valahol, valamilyen szinten meg kell tudni azt állapítani, hogy jó irányba hatottak-e a beavatkozások, vagy pedig nem, és akkor új célokat, új feladatokat kell kitűzni. A teljes célja alapvetően az, hogy kellő információt adjon minden olyan partnernek, akár állami, akár önkormányzati, akár a civil szervezet, akár a lakosság, az ország népességének, gazdaságának, épített táji és természeti környezet állapotának, területi jellemzőinek megismeréséhez, változásainak figyelemmel kíséréséhez, Európai Uniós összehasonlításhoz, hisz tudjuk, hogy nagyon egyszerű, mivel központi régió egy ilyen összehasonlításban a következő támogatásokból már kicsúszik, hisz fejlődés eléri azt a szintet, mondjuk persze nem feltétlenül ez az oka, mert hát minél többen csatlakoznak, akkor ez a szint elérheti azt a szintet, amit ugye Budapest az agglomerációval együtt tud produkálni, és gyakorlatilag a támogatásokból kiesik. És hát természetesen mindenféle egyéb információt is szolgáltatnia kell ennek a rendszernek, a különböző elemzések megjelenítésével, különböző dokumentumoknak térképi és szöveges bemutatásával. Maga a TEI rendszernek a felépítése, tartalmi kérdései, kötelezettségei az a 31-es kormányrendeletben jelennek meg. Térinformatika alap, azt lehet tudni magáról a rendszerről, nagyon szűk szavúan, hogy térinformatika alapú, egységes informatikai rendszer, internetes informatikai szolgáltatásokkal, térítésmentesen elérhető a legfontosabb dokumentum, illetve a metaadatbázis, az alapadatok, és ez a szakmai portál a térporton keresztül elérhető bárki számára. Webalapú informatikai rendszerként lehet megfogalmazni, szolgáltatásai pedig az elektronikus kormányzati gerincházadon keresztül érhetők el, tehát vannak olyan elemei, amit csak az ügyfél kapunk keresztül lehet, tehát bejelentkezéssel és működtetése központosított. Gyorsan futnék át az adattartalmon, gyakorlatilag itt is a jogszabály egyes merekkel megmondja, hogy milyen adatokat kell tartalmazni ennek a rendszernek. Mindegyik külön tételesen kibontva, tehát a területi adatok, gazdasági folyamatok, társadalmi folyamatok, műszaki infrastruktúra nem sorolnám, de mondjuk olyan jellegű adatok is megjelennek, mondjuk egy ilyen területfejlesztési fogalom alatt, mint az intézményrendszer, a közigazgatás, a támogatási rendszerek és minden olyan tervanyag dokumentum, ami elkészült, elfogadást nyert. És a területrendezés esetében pedig hát a jogalkotók által elfogadott dokumentumok és különböző területrendezési tanulmányok, hatástanulmányok található benne. A kettes melléklet pedig az OSAP-ban nem szereplő, illetve az OSAP adatokból előállított önálló adatbázisok adatait tartalmazza, és csak felvillantva adó pénzügyi ellenőrzési hivatal adatok, általános mezőgazdasági összes helyi közutak, központi statisztika, magyar államkincstárnak adatai, különböző célú, célirányzatok, források felhasználása, az önkormányzati költségvetés, stb. Ez itt egy kicsit a reklám helye, hogy a TEIR szolgáltatások azok milyen nagyságrendet képviselnek. Van 22 interaktív alkalmazás, 14 térinformatikai projekt, 5000 dokumentum, és hát vannak leginkább ismert rendszerek, ami egy ilyen interaktív elemzőrendszer, regionális megyei kistérségi és települési helyzetképek, ami a területfejlesztéshez kötődnek, támogatási arrendszerről információk, és hát több száz és közel 2000 felhasználó. Elérhetőségeket fölvillantam, de lehet, hogy ebben a teremben nincs is olyan, aki erről ne tudna. Szabadon elérhető alkalmazások, illetve az ügyfélkapó. Most érnék át a másik, ha még nem értem el azt, mennyi. Jó, köszönöm szépen. Akkor ebből én most kilépnék, és akkor nem toltam egybe a két előadást, mert az biztos, hogy Murphy ilyenkor közbelép, és összekaszálta volna az egészet. Úgyhogy próbálkozok kísérletet tenni egy másik előadás megnyitására. Remélhetőleg, hogy jót nyitok meg. Nem, ez nem az. Természetesen erről nem. Az például, akkor itt egy új nevet kaphatott volna. Igen, ez az ő. Tehát az egységes elektronikus közmű nyilvántartásról. Itt is, ha visszamegyünk az alapokhoz, gyakorlatilag egy kormány határozat jelölte ki ezt a közfeladatot, akkor még az önkormányzati és területfejlesztési miniszternek, kormányváltást követően a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Miniszter kapta, de természetesen ebben látható, hogy más minisztériumok is érintettek, sőt, hát ez az egész közműnyilvántartás rendszer egy nagyon sok szereplős. Alapvetően a célkitűzés ennek a közfeladatnak, hogy a közigazgatás kormányprogramhoz megfelelően illeszkedjen, állami és önkormányzat közigazgatás digitális közműadat szolgáltatását szabályozza, szakhatósági nyilvántartások rendszerének a kompatibilitását biztosítsa, és az adatcserére is egy egységes rendszert építsen ki, illetve hát közérdekű adatok hozzáférhetőségét és a jogosultságokat is szabályozza. Kik az érintettje? Ugye van az állampolgár, központi és helyi hatóságok és a közmű üzemeltetők. Az állampolgárnak az érdeke az, hogy zavartalan legyen a közmű ellátás, illetve hogy erről bármikor információval rendelkezzen. Ha mondjuk akar egy ingatlant vásárolni, akkor ez egy nagyon fontos információ, sok minden egyéb mellett. A központ és a helyi hatóság számára, hogy megfelelő műszaki hátteret biztosítson elsősorban az építéshatósági munkákhoz, a település biztonságos és koordinált üzemeltetése is ezen áll vagy bukik, és hát minősített helyzetekben, illetve vészhelyzetekben tudjanak reagálni, és minimális információ legyen arról, hogy éppen melyik csapot hol kell elzárni. A különböző szakági nyilvántartások összhangjának biztosítása pedig én úgy gondolom, hogy minden közmű üzemeltetőnek célja lehet, hisz hát valahol egymás adataival is kell bánni. Az egyes szakágak részletes közmű nyilvántartása az pedig jó lenne egy egységes alap, mert akkor lehet egy egységes közműnyilvántartásról egyáltalán szó. Hát a szabályzási háttérről csak azt mondom, hogy 1995 volt egy EVM rendelet, hogy mindent rendezett, gyakorlatilag Európában egy elismert működő rendszer volt, viszont 90 után ugye a közműcégek privatizációja, állam és közigazgatás átalakulása, jogszabályi környezet megváltozása és hát a finanszírozási rendszer átalakulása is jogilag, szakmailag, pénzügyileg is teljesen szabálytalan helyzetet teremtett. De ahhoz, hogy biztonságosan működhessen a rendszer, mindenképpen mi úgy ítéljük meg, hogy szükség van egységes közműnyilvántartásra. Mielőtt még elkezdtük volna a feladatot, egy helyzetfelmérést végeztünk, hogy egyáltalán hogy is állunk, tényleg igaz-e, vagy igazak azok a hírek, amiket időnként hallunk, hogy ezek az átvágások azért történnek, vagy a balesetek, vagy nagyon sok esetben egészen veszélyes helyzetek, katasztrófa helyzetek azért fordulnak elő, mert hogy nincs információ, nincs megfelelő információ a közművekről. Igazából mi azt onnan közelítettük meg, hogy vajon megfelelő a szabályozás. És láttuk azt, hogy teljesen elavult a szabályozási háttér, széttagolt, nagyon sok helyen jelennek meg a jogszabályok, egymással össze nem vethető, nem egyeztethetők össze. Hogy a közműszolgáltatók és az önkormányzatok bizonyos értelemben, hát a saját érdekükből, de önjáróan elkezdték ezeket a nyilvántartásokat, egyszerűen, mert szükség van, ez teljesen világos. Nyilvánvaló, ez azt jelentette, hogy viszont teljesen egymástól független rendszerek jelentek meg. Tehát fejlesztések, koordinálatlanok zajlanak, nem kell mondani, hogy ezek azt jelentik, hogy gazdaságtalan a rendszer. Most mivel ennyi a, még sorolhatnám egyébként, hogy mennyi hibája, a következtetés ebből az, hogy mind jogilag, mind műszakilag, mind finanszírozásra újra kell szabályozni a rendszert. Tehát kell egy jogszabályi csomag, mi úgy gondoljuk, hogy kell egy törvény, kell kormányrendelet, amely részletesen szabályoz, és kellenek az ágazati szabályok, majd kellenek műszaki szabványok, és egy egységes felületen kell működtetni a rendszer. Hogy mit kell szabályozni, mi ezt a középső részt gondoljuk, tehát azt mondjuk, hogy a digitális földhivatal rendszere rendben van, a középső részen akarunk, és nem akarunk beavatkozni teljesen közművállalatok dolgaiba. Azt viszont megmondjuk, hogy mi legyen, sőt, ők mondták meg, szakbizottság felállítása, ők mondták meg, hogy mik azok a minimális adattartalmak, amit hajlandók, úgy mondjam, közadatként átadni. Most nagyon sok ugrás lesz, mert azt szeretném meg bemutatni, hogy hogyan is képzeljük el. Ez egy olyan szerveti felépítés, hogy a feladat végrehajtására a koordinációs bizottságot, szakértő bizottságot és szakági, valamint funkcionális bizottságot hoztunk létre, és ebből jött ki, hogy milyen irányba szeretnénk továbbvinni a dolgokat. Igazából ez a fő koncepcionális irány, bevett küvet ingatlan nyilvántartási térképek hozzáférését biztosítani, ez a térképi alap. Adatgazdák, mindenki a sajátját vezeti, tehát nincs központi, egységes nyilvántartás, mert ott nyilván mindenki tudja, hogy milyen nehéz a naprakészséget biztosítani, egyáltalán ebbe az irányba nem szabad gondolkodni. Azt mondtuk, hogy ne legyen különbség a kül- és a belterületi nyilvántartások között, tehát a szabályozás azonos szintű legyen. Interneten férjenek hozzá a felhasználók egy jól definált interfész felületen, önkormányzat szolgáltatja ezt a felületet. A lekérdezések eredményeként kapott adatok közös koordinátorrendszerben, EOV helyezve virtuálisan jöjjenek létre. Maga, ugye itt próbálták, hogy ez legyen tervezésre is alkalmas, tehát hogy úgy mondjam, minden adatot tartalmaz, ez nem lesz jó. Tehát mi azt mondtuk, hogy tervezésnél ugyanazt a kötelezettséget róljuk, hogy végén is végig kell járni, de az, hogy milyen közművek vannak ott, arra már ad információt maga a rendszer. Finanszírozási modellnél nem az a fontos, hogy az adatokat értékesítsük, hanem az, hogy a szolgáltatásért kelljen majd valamit fizetni, de ez az egyik legnagyobb feladata a dolognak. És amit hangsúlyozik, nincs központi adatbázis, nincs központi gazda, csak egy központi koordináció van. Így néznek ki, van ugye az érdekeltek, a szereplők internetfelületen elérhetik egy szabványfelületen, a szakági szabályozás szabványok, informatikai szabványoknak a hozzáférési szabályok és adatvédelem rendszerében, és gyakorlatilag minden egyes szolgáltató, de az önkormányzati rendszerből, illetve a digitális földhivatalból is ezen a felületen, ezen az egységes felületen jelenik meg a rendszer. Köszönöm szépen a figyelmet, és hogy...
Köszönöm főosztályvezető helyettes úr. Este felé tervezünk egy fórumot. Tehát akkor lehet majd kérdezni az előadóktól, viszont főosztályvezető helyettes úr elmegy a szünetben. Van egy kérdés hozzá, aztán nagyon izgalmas dolgokról beszélt mindkét előadásában. Van kérdés. Végazgató úr.
Főosztályvezető helyettes úr, az Inspire irányú adatirodat infrastruktúrától egy mellékletében a közmű szerepelteti, vagyis európai szintű akció van arra, hogy minden más adatokkal együtt a kompatibilitás, az interoperabilitás adatpolitikai legyen. Vajon ez mely módon vitetett figyelembe, illetve másik? A közművekre vonatkozó adatféleségeknek egy változata a digitális adatépítő szabványában szerepel. Ez van a figyelembe vételetne.
Igen, hát itt még nagyon sok technikai dolog van hátra. Gyakorlatilag mi végignéztük az összes lehetséges feladatrendszert, hogy mi mindenben kell dolgozni. Ez nem sikerült, ugye gyakorlatilag nem fért bele, hogy elmondjam, hogy természetesen hogy az Inspire figyelembevétele és maximálisan, ráadásul mi azt is szeretnénk, hogy világos legyen, hogy ezért is meg kell nekünk ezt csinálni. Tehát nem lehet tovább halasztani a dolgot. Most a probléma ugye az, hogy azért ez meglehetősen nagy forrást fog igényelni, és hát hogyha még időtában nem is egy-két éven belül valósul meg maga az egész rendszer, azt mondjuk, hogyha 10 év alatt össze tudjuk hozni, akkor ez nagyon jó, de vannak olyan kötelezettségeink, amit viszont meg kell. Mindenképpen és hamarabb kell megtenni. Tehát amiben lépni kell, lépnünk. Most én nem akarnék kibújni egyébként a kérdések alól, csak jelezném, hogy a Vátis kollégáim itt vannak, itt is maradnak, gyakorlatilag a fórum idején valamilyen kérdés merül föl, mindkét témakörben ők a profik, igazából ők, akik segítik a mi munkánkat, tehát nyugodtan hozzá lehet fordulni a kérdéseket.
Köszönöm szépen, ezzel sikerült generálni egy újabb kérdést.
Azt szeretném kérdezni főszövető helyettes úrtól, hogy ugye itt láttuk, hogy a témán dolgozó szervezet az hogyan épül fel. Az én információim szerint a közfeladat ebbe az évbe is továbbra is él. Van egy olyan kormányhatározat, ami ezt a feladatot ebbe az évbe is kezelteti. Azt szeretném megkérdezni, változik-e ez a szervezeti rendszer? Tehát megmarad-e a koordinációs bizottság, a szakértői bizottság és ez alatt a munkacsoportok, akik ezzel a kérdéssel foglalkoznak?
Én úgy gondolom, hogy nagyon jól felépített rendszer működött, hisz az eredmény, ami kijött, hát ez most annyira nem érzékelhető, de az világosan mutatja, hogy nagyon jó csapat dolgozott együtt, és nagyon jól tudott a koordinációs, elmondom, hogy a koordinációs bizottság gyakorlatilag minden érintett minisztérium szakállamtitkára vett részt a koordinációs bizottságban, tehát ott azt mondom, stratégiai jellegű döntések születtek. A szakértői bizottság az gyakorlatilag a minisztériumoknak a szakembereiből, illetve ott már azért szélesedett a kör, mert még a felhasználók önkormányzati szövetségek részéről is volt, illetve hát neves szakemberek, akik már letették, hogy úgy mondjam, az asztalra a névjegyüket. Tehát gyakorlatilag, ami változik némiképpen, hogy ugye ezek a úgynevezett szakbizottságok, ezek azt a feladatot elvégezték, ami egy-egy szakágnak kifejezetten részleteibe, pontos adatszolgáltatásába megmondta, hogy mi az, ami abban a szakágban átadható adat. Tehát gyakorlatilag egy kész palettánk van. Tehát azzal már tovább lehet menni, és hát ugye most önmagával meg egyet fog érteni, hogyha ezt tovább visszük a rendszerbe. Viszont mind a jogi szabályozás, mind a finanszírozási rész, ami hát nagyon kényes, mind a két terület, ott gyakorlatilag ezeknek a bizottságoknak még dolgozniuk kell. Tehát én azt mondom, hogy most, hogy picit haladjunk, gyorsabban haladjunk, egy picit szűkebb stáb fog majd dolgozni rajta, tehát egy-egy témakör, azt mondom, hogy könnyebb is úgy dolgozni, mint hogyha 3-4 ember össze is elkezdenek együtt írni, nem nagyon működik a dolog. Viszont a bizottságok úgy megmaradnak, hogy én úgy gondolom, hogy az elkészült anyagokat, azt mindig a bizottságok elé be kell vinni, és megfelelő szintű döntéseket ott kell hozni.
Köszönöm szépen főosztályvezető helyettes úr, és azt hiszem, hogy ez olyan fontosságú téma, reméljük, hogy a velencei Dózséhoz hasonlóan a mi kormányzatunk is támogatni fogja ezt a témát, hogy akár jövőre ez lehet egy kulcs téma a GIS Open-en. Az első előadáshoz azt szeretném jelezni, hogy legjobb hitünk szerint idén ősszel el tudunk indítani egy birtokrendező mesterképzést, ami nagyon összefügg a területfejlesztéssel. Remélem, hogy megfelelő számú hallgató jelentkezik.